Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének munkatársa, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Joe Biden beiktatása után pár órával az Egyesült Államokban munkához is látott, elnöki rendeleteket írt alá, új vezetőket nevezett ki különböző hivatalokba. Mennyire tekinthető ez a rendes ügymenetnek?
Tulajdonképpen nem szokatlan, tehát elmondhatjuk azt, hogy ha úgy tetszik, ugye a lévő, hogy hivatalba lévő, ez már első munkanapnak számít, tehát ilyen értelemben nem tekinthetjük annak különösebben rendhagyónak, amit Joe Biden tett. A dologhoz hozzátartozik, hogy a jelenlegi közhangulat és általában a koronavírus miatti helyzet miatt nem mondom, hogy elvárás, de egy ha úgy tetszik kötelező gesztus volt ilyenként Biden elnök részéről. Tehát tulajdonképpen több mint egy tucat, 17 elnöki rendeletet aláírt már rögtön az első nap. Ugye elnöki rendeletekről beszéltünk, hogy ez gyakorlatilag arra való, hogy felgyorsítsa a törvények végrehajtását, az elnök akaratának a keresztülvitelét magán a végrehajtó hatalmon keresztül. Ideális esetben igazából arra találták ki, hogyha az elnök nem tud, ha úgy tetszik, dűlőre jutni a kongresszussal, akkor sokkal gyorsabban tudja az akaratát keresztül vinni, ha és amennyiben persze az elnöki rendeletben foglaltak, azok összhangban vannak az amerikai törvényekkel és az amerikai alkotmánnyal, illetve nem bővítik jobban az amerikai elnök hatalmát, illetve jogkörét. Itt ezeket lehet gyakorlatilag utólag valamilyen, mint az elnöki rendeleteket utólag módosítani, vagy konkrétan eltörölni, legfelsőbb bíróság döntése alapján, vagy a kongresszus valamilyen törvényhozása alapján, vagy egyszerűen csak egy újabb elnöki rendelet alapján. Ez a nagy árnyoldala az elnöki rendeletnek egyébként. Biden elnök néhány elnöki rendelete kifejezetten arról szól, hogy visszájára fordítsa Joe Biden egy elnöki rendeletét, amelyek közül nem egy arról szólt, hogy visszájára fordítsa Obama elnöki rendeleteit. Tehát ez az előnye és a hátrány is az elnöki rendeletnek, hogy elég hozzájuk gyakorlatilag lényegében egy toll, viszont ugyanezt elmondhatja ugye az utód is. Na most a jelen esetben, amit ugye Joe Biden hozott intézkedések, azok gyakorlatilag szimbolikus jelentőségűek voltak, mert hiszen bizonyos szempontból a kongresszusban a körülményekhez képest egész jó helyzetben van ugye Biden előtt, mert az alsóházban van egy egyértelmű többsége, a felsőházban, a szenátusban pedig 50-50 arányban vannak ugye a 120 szenátusban ugye a szenátorok.
Ez is a beiktatás óta van ez a helyzet.
Tessék?
Ez is tulajdonképpen a beiktatása óta van ez a helyzet, hiszen a két szenátort akkor nevezték ki.
Így van, és hogyha és amennyiben patthelyzet alakulna ki a két a tábor között, legalábbis az 50 demokrata, illetve hát közel 50 demokrata, illetve független, valamint 50 republikánus szenátor között, akkor ilyenkor Kamala Harrisnek kell, alelnöknek kell belépni, aki nyilván nem fog Joe Biden hát értékeinek vagy elképzeléseivel ellentétes módon dönteni, illetve szavazni. Szóval alapvetően viszonylag jó helyzetben van. Ilyen értelemben az elnöki rendeletekre nincs szükség, tehát akár együtt kormányozhatna ilyen értelemben, együtt dönthetne ugye magával a kongresszussal, ahogyan hivatalosan nagykönyvben meg van írva, de mondom, a helyzete való tekintettel azért ezzel üzenni akart az amerikai nemzetnek, hogy vannak bizonyos dolgok, például a koronavírusnak a kezelése, vagy ott esetben mondjuk a WHO-ba való visszatérés, vagy a Párizsi Klíma megállapodásba való visszatérés, amelyek, ha úgy tetszik, nem tűrnek halasztást, és amennyiben elnöki rendelettel megoldhatóak, akkor ő ezt már rögtön gyakorlatilag az első nap megteszi. Ugye ez beleszámít az úgynevezett első 100 napba, ami Roosevelt elnök óta egyfajta mérése az amerikai elnökök hivatalidejének teljesítménye szempontjából, vagy teljesítményének, illetve hát tulajdonképpen egyfajta tulajdonképpen eredményként lehet elkövetni, hogy már az első nap mennyire meghatározó döntéseket hozza, de mondom, ezek szimbolikus jellegűek, mert abban a szempontból nem azt nem szólsz, hogy ezt ma hozza meg, vagy éppen holnap, vagy egy hét múlva.
És mekkora feladatot adott ezzel a kormánynak, vagy a leendő kormányának, illetve milyen változások jöhetnek? Mert ugye említette, hogy a 17 elnöki rendelet között van például a WHO-ba való visszalépés, illetve hát a Párizsi Klímaegyezménybe való visszalépés, de hát leállította a mexikói határfal finanszírozását, kötelezővé tette a maszkviselést a szövetségi intézményekben, de valószínűleg a leghosszabb távú, vagy az amerikai kormányzatnak illetve az amerikai iparnak legnagyobb feladatot adó feladat, vagy feladatot adó program, az a Párizsi Klímaegyezménybe való belépés, visszalépés. Ez hosszabb távon mit jelent, vagy mit jelenthet az Egyesült Államok iparának, gazdaságának, és hát a következő éveknek?
Hát elméletileg azt jelenti, hogy az Egyesült Államok károsanyag kibocsátását ugye meghatározott időn belül jelentős mértékben csökkenteni kell. Szándékosan fogalmazok így, hogy igazából konkrétum nélkül, illetve elméletileg, mert tulajdonképpen jogi értelemben nem lesz az Egyesült Államokra nézve ehhez kötelező. Ugye maga, sőt, jelzésértékű, hogy az Egyesült Államok mennyire kicsit, nem az, hogy vonakodva ezt a túlzás, de hogy furcsa módon állt maga az a kérdéshez, mert ugye azért tudta elnöki rendelettel ezt meghozni Joe Biden, mert ugye elnöki rendelettel létette ki a Párizsi Klíma megállapodásból az Egyesült Államokat Donald Trump. Miért? Ugye korábban utaltam rá, mert Barack Obama is elnöki rendelettel létette be, tehát nem úgy csatlakozott a Párizsi Klíma megállapodáshoz az Egyesült Államok, mint általában egy nemzetközi szervezethez vagy egyezményhez, hogy gyakorlatilag aláírja a kormány, és akkor a törvényhozás ratifikálja, és törvényi erőre lép onnantól kezdve, hanem lényegében egy elnöki rendelettel. Tehát ennek megfelelően a Párizsi Klíma megállapodásnak a tényleges hatása magára az amerikai gazdaságra, ha is amennyiben jó szándékkal betartja az Egyesült Államok az ígéreteit. Ez tulajdonképpen nem biztos, hogy érdemi változást fog hozni. Félreértés ne essék, nyilván a Biden adminisztráció részéről megvan a szándék, hogy a gyakorlatban is tettek kövessék magát a csatlakozást. Mondok egy konkrét példát, az elnöki rendeletek közül egy másik elnöki rendelet konkrétan ugye visszájára folytotta Donald Trump azon intézkedését, hogy a Keystone XL csővezeték vagy gáz és olajvezetéknek a megépítését Kanadából az Egyesült Államokba, ez gyakorlatilag hát ellehetetlenítse. Tehát ugye ez gyakorlatilag már Obama adminisztráció alatt kérdés volt, akkor részben környezetvédelmi okokból, részben pedig hát a történelmi emlékvédelmi okokból, tehát a vezeték keresztül ment Molda gyakorlatilag indián rezervátumon, illetve temelkezési helyen. Szóval ezen Obama kifolyólag, illetve civil tiltakozások miatt az Obama adminisztráció nem szolgálmazta a vezeték megépítését. A Trump adminisztráció tulajdonképpen megállt szavott ennek a fajta hozzáállásnak, és ugye a Biden adminisztráció, vagy Joe Biden meg azt mondta, hogy rendben van, akkor magát a vezetéket nem fogjuk megépíteni. Na most ez hatással lehet például az Egyesült Államok kőolaj, illetve földgáz szempontjából való kiszolgáltatottságára. Nem arról az, hogy ez fogja eldönteni a helyzetet, hogy mennyire lesz olaj vagy gázfügg az Egyesült Államok, de azt érdemes hangsúlyozni, hogy egy fajsúlyos kérdésről van szó. Tehát az Egyesült Államok ugye óriási olajfelhasználással, hogy az amerikai gazdaság óriási olajfelhasználással működik, illetve ami nagy változás az elmúlt években, az konkrétan a palagázforradalom. Az Egyesült Államokban az 1980-as évek óta lendült fel a palagáz kitermelése, ez egy technológiai vívmánynak köszönhető a lemezréteg repesztéses technikának, ami gyakorlatilag arról szól, hogy az egyszerű egyenes felszín alatti fúráshoz képest, most valószínűleg a szakértők fogják a fejüket, hogy egy humános olyan magyarázza el, de lényegében arról van szó, hogy más technológiával nyerik ki a nem szokásos gyakorlatilag földgázt a felszín alól, hanem több réteg a kőzet közül magas vegyszerek, illetve víz magas nyomással történő lejutatásával, majd felszifonozásával hozzák fel a palagázt. És ugye ezt később akár cseppfolyósítani is lehet, és gyakorlatilag a világ különböző pontjaira lehet exportálni, de a lényeg az, hogy az 1980-as évek óta olyan technológiai forradalmon ment keresztül az Egyesült Államokban a gázipar, vagy a palagázipar, hogy az Egyesült Államok lényegében, hála annak, hogy hatalmas palagázlelőhelyekkel rendelkezik, tulajdonképpen nettó gázexportőrré vált. A Trump adminisztráció alatt az volt a mondás, hogy tulajdonképpen nem is már gáz függetlensége, vagy energia függetlensége törekszik az Egyesült Államok, hanem energia dominanciára, tehát amennyire csak lehet exportálja a gázt. Az zárójelben megjegyzem, az 1970-es évek kőolaj, illetve olajválság, energiaválságai révén egyébként az Egyesült Államok nem is nagyon hajlott arra, hogy exportáljon fosszilis üzemanyagokat, illetve energiaforrásokat külföldre, több feltétel mellett lehetett ezt megtenni. A Trump adminisztráció amennyire lehetett ezeket gyakorlatilag feloldotta, és félretette az útba az adminisztratív, környezetvédelmi vagy más megfontolásokat. Nyilván ennek erről mindenkinek megvolt a maga véleménye. Az, hogy Joe Biden gyakorlatilag visszahozza az Obama érabeli álláspontot, annak is nyilván megvannak maga támogatói és ellenzői is. A kérdés az az, hogy az Egyesült Államok energia exportjára, illetve a függőség, energiafüggőségre milyen módon hat, amennyiben hat érdemben. Tehát gyakorlatilag ez egy konkrét olyan intézkedés volt, ez az elnöki rendelet, amely ténylegesen, ahogy tetszik, egy tettleges, tehát tényleg tettnek számít, és nem csak egy gesztusnak, és összhangban van a másikkal a gesztussal azzal, hogy visszalépteti az Egyesült Államokat a párizsi klímamegállapodásba. Nem hiába mondom azt, hogy ez utóbbi egy gesztus. Ugye korábban említettem, hogy ezért ez nem úgy néz ki, mint egy korábbi szerződés, amelyet a kongresszus ratifikál, hanem gyakorlatilag egy gesztusként csatlakozott hozzá az Obama adminisztráció, és amikor annak idején Donald Trump bejelentette, hogy ő kilép a párizsi klímamegállapodásból, akkor nagyon sok város az Egyesült Államokban, illetve a szövetségi szint alatti gyakorlatilag különböző kormányzati szintű vezetők, vagy kormányzók, vagy akár helyi önkormányzatoknak, vagy városoknak a vezetői jelezték, hogy hát az ők helyi szinten, amennyire csak lehet, betartják a párizsi klímamegállapodásban foglaltakat. Ugye ezt megtehetik, mert federatív államról van szó, ez egy visszatérő vita az Egyesült Államokban több kérdésben, maszkviselés például egy ilyen kérdés, nem hiába volt az a másik rendeletben, hogy a szövetségi intézményekben rendeli el a kötelező maszkviselést, mert azon kívül nem teheti meg. Azt nem mondhatja, hogy minden állam, minden területén gyakorlatilag kötelező a maszkviselés, nem szólhat be a szövetségi állam az államok saját, úgy tetszik, belügyeibe.
Viszont ez egyfajta, vagyis ez egyfajta példamutatás elsősorban.
Így van meg eddig, mert azt mondta egyébként a kampány alatt Biden erre a konkrét kérdésre, hogy a szövetségi intézményekben, ahol megteheti, ahol hatásköre van, ott ezt kötelezően előírja, mindenhol máshogy, főleg a kormányzókon keresztül, pedig majd kérni fogja szépen, hogy hát akkor ott is folytassák, aztán, hogy ezt megteszik, vagy nem, az egy másik kérdés, de csak azért hoztam föl, mert a párizsi klímamegállapodás, visszatérve erre a pontra, ez is gyakorlatilag egy ilyen ügy, hogy attól, hogy Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímamegállapodásból pár évvel ezelőtt, attól egyébként még helyi szinten, vagy egy-egy város egyébként megtehette azt, ha is amennyiben úgy döntött, hogy megpróbálja a párizsi klímamegállapodásban foglaltak, vagy legalábbis a szellemiségét valamilyen szinten összhangban hozni a helyi kormányzásra. Ugye a Kalifornia államban van például ilyen, hogy ott konkrétan terepbe van véve a szövetségi kormány szándékaitól függetlenül, hogy majd hogyan fogják kivezetni több év alatt nyilván, de hogyan fogják majd kivezetni egyáltalán a fosszilis üzemanyagokat ugye az utakról.
Hogyha az elmúlt elnöki ciklusokkal hasonlítjuk össze a Biden adminisztrációt, akkor az mindenképpen elmondható, hogy Donald Trump, illetve Barack Obama első napján sokkal kevesebb elnöki rendeletet hozott, illetve az is különbség, hogy Joe Bidennek még nincsen kinevezett minisztere és jóváhagyott minisztere. Mikor állhat fel az új adminisztráció?
Hát ez jó kérdés. Gyakorlatilag a főbb pozíciók, és most kezdem az elnöki rendeletekkel, itt valóban elnöke válogatja. Tehát itt összesen hát több mint 13 ezer elnöki rendeletet hoztak egyébként az egyes a 18. századtól kezdve, a George Washington is hozott elnöki rendeletnek megfelelő ilyen döntéseket még ugye a 18. század végén, összesen 8-at. Egyébként a legtöbb, a csúcs tartó ilyen szempontból Roosevelt elnök, aki elég sok, tehát számú rengeteg rendeletet hozott. Az elnöki rendeleteknek egy része pedig az Egyesült Államok történelme során azért eléggé ellentmondásos. Tehát, hogy említettem Roosevelt elnököt, az elnöki rendeletben döntöttek arról, hogy az Egyesült Államok területén élő japán, vagy a japán származású embereket internáló táborba küldik például, hogy csak egy konkrét példát mondjak. Vannak más elnöki rendeletek, és vannak persze pozitív érdelemben kiemelendő elnöki rendeletek is, vagy úgynevezett ilyen proklamációk. Ez utóbbi egyiket a proklamáció a legismertebb, leghíresebb, ugye Lincoln elnök proklamációja, amelyben ugye a rabszolga felszabadításról szól, egyszerűen csak ezt így szoktak erre hivatkozni. Ez egyébként Joe Biden beiktatási beszédében is hivatkozva volt, zárójelben megjegyzem. Szóval alapvetően az elnöki rendeletek száma az ingadozik. Itt igazából a kulcskérdés az, és ez majd a következő 4 évben fog kiderülni, hogy milyenek az erőviszonyok a törvényhozásban, a kongresszusban. Hogyha az elnök számára nem kedvezőek, akkor számíthatunk arra, hogy még több elnöki rendelet lesz. Ugye Barack Obama mondta annak idején azt, hogy ha elakad, főleg egészségbiztosításiben, bevándorlásiben, ha elakad a republikánus többségű törvényhozásban, nem probléma, mert van egy telefonja, meg van egy tolla. Ezeket a konzervatívok kiakadtak. Tehát borzasztóan nem tetszett nekik, mert ideális esetben nem így kell kormányozni. De az elnök, ha is amennyiben mondom, a törvények lehetővé teszik, akkor ezt megteheti. Ami a Biden adminisztrációt, a kabinetet illeti, tulajdonképpen a főbb beosztásra, tehát a miniszterek esetében valószínű, hogy itt tényleg hetek múlva meglesznek a döntések. Részben azért, mert mint mondtam, igazából egész jó helyzete van még a szenátusban is a Biden adminisztráció, akivel a demokratáknak. Részben pedig azért, mert a jelöltek túlnyomó többsége igazából mondhatjuk, hogy kifogástalan szakmai és politikai múlttal rendelkezik. Tehát tulajdonképpen nincs ok, amiért a republikánusok valamiért megakasztanának néhány jelöltet. A nagykövetek lesznek majd érdekesek, ugye ott még nem tudjuk az összes nevet, illetve ott még sok kérdőjel van, és az, ami elhúzódhat különböző okokból, vagy azért, mert mondjuk igazából nem jelöl még jelöltet, ugye a Biden adminisztráció volt ilyen. Tehát annak idején a Trump adminisztráció előbb küldött nagykövetet Svájcba, ami mondjuk Németországba, holott politikai és gazdasági szempontból Németországnak a súlya mondjuk nagyobb Washington szemből nézve. Egyszerűen csak egy ilyen döntés volt, hogy nem talált jelöltet, illetve a másik ok, amiért elhúzódhat, ha mondjuk a jelöltek, akiket mondjuk kiszemel bizonyos országokba Joe Biden, ilyen-olyan oknál fogva mondjuk skrupulusabb vagy alaposabb kihallgatásokon esnek át, mert egyszerűen mondjuk viszonylag kevésbé alkalmasak mondjuk a pozíció betöltésére. Extrém példák, de voltak ilyenek az elmúlt években, Obama adminisztráció alatt is, hogy mondjuk az adott nagykövet jelölt, ilyen apróságot nem tudok megmondani, hogy mondjuk milyen pénznemmel fizetnek az adott országban. Nem jellemző félrejétés ne essék, az amerikai nagyköveteknek a közel egyharmada politikai kinevezett. Egyébként Kelet-Közép-Európában ez sejthető, hogy ide például Budapestre, meg Kelet-Közép-Európában valószínűleg politikai kinevezett fog érkezni, tehát nem karrierdiplomata. Ezt majd meglátjuk, van kivétel egyébként, Pozsonyban a Trump adminisztráció például karrierdiplomatát küldött, de nem jellemző ide a térségbe gyakorlatilag a hidegháború vége óta. Úgyhogy ez az, ami sejthető, de ez lesz, ha úgy tetszik, az, ami majd csak, lehet, hogy csak hónapok múlva fog kiderülni. Volt már ilyen helyzet pont Magyarország esetében, hogy ugye sokáig nem volt kinevezett nagykövet. De a miniszterek, tehát a kabinett tagjait, őket valószínűleg sokkal hamarabb jóvá hagyják.
Milyen hatással van a hatalom átvételére, a hatalom átadására a miniszterek kinevezésének? Mert hogy középszintű vezetőket már nevezett ki, cserélt le, magasabb szintű vezetőket is, amelyekhez vagy akikhez nincs szükség kongresszusi jóváhagyásra. Szóval milyen hatással van a gyakorlati, mindennapi munkára az, hogy bizonyos vezetőket még az előző elnök nevezett ki, bizonyos vezetőket pedig már az új, és mint mondta, akár hetek is eltelhetnek, mire a miniszterek elfoglalhatják az irodájukat.
Így van, valóban rátapítottuk a lényegre, mert hogy ez az operatív szint, tehát a miniszterek alatti mondjuk államtitkári, helyettes államtitkári szinten, ahol találkozik ugye a szakmai vonal meg a politikai kinevezetteknek, vagy a politikai lojalitás és a szakmai alkalmasságnak a nem feltétlenül különálló, de mégiscsak külön értelmezendő két szférája. Úgyhogy ilyen tekintetben ez az operatív szint. A Trump adminisztráció alatt volt ennek a fordítottja jellemző, egyébként zárójelben megjegyzem, amikor megvoltak a miniszterek, csak egy-két szinten lejjebb ürült ki, konkrétan egyébként pont a külügyminisztérium. És pont emlékszem, Rex Tillersonról mondták azt, hogy hát azért van nehéz dolga, mert egyrészt azt a mandátumot kapta Donald Trumptól, hogy vágja meg a létszámot a külügyminisztériumban. Trump elősegítette ezt azzal idézőjelben, hogy próbált elősegíteni, hogy a költségvetést is megvágja. Ugye ebből a szempontból ez nyilván nem nem vezette át osztatlan örömhez ugye a State Departmentben vagy a külügyminisztériumban, de amiről beszámoltak a sajtóban már akkor is, hogy részben ezek miatt a kezdeményezések miatt, részben mondjuk más egyéni meggyőződések miatt nagyon sokan középvezetők, felső középvezetők elhagyták a minisztériumot, konkrétan mondom a külügyminisztériumról van szó, és ugye ez az operatív mindennapi munkát megnehezítette. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy jó döntés volt, hogy az operatív szintet amennyire lehet nem piszkáljuk, illetve hagyjuk működni, és a legfelsőbb szint az, ahol a kötelező procedúrát lefolytatjuk. Nincs jele annak, hogy különösebben ez fennakadást okozna. Ugye a külügyminisztérium, amit említettem a Trump adminisztráció alatt, a dologhoz hozzátartozik, hogy a külügyminisztériumban lehet, hogy nem még ezt kimondani, de alapvetően a közhiedelem szerint igazából, ha nem párpolitikai személyek, de alapvetően világszemléletük alapján inkább demokrata orientáltságú munkatársak dolgoznak. Nyilván ez nagyon nehéz, nem célszerű ezt így konkrétan kijelenteni, illetve egy egyetemes törvényként megfogalmazni. Én sem ezt teszem most, csak azt mondom, hogy alapvetően ez a Trump adminisztráció alatt érződött. Tehát voltak ilyen példák, hogy emberek mondjuk politikai vagy lelkiismereti meggyőződésből álltak fel középvezetői vagy alsóbb szinteken. Most a Biden adminisztráció alatt ilyen például konkrétan a külügyminisztériumban nem fordul elő. Nem lesz olyan rekrutációs probléma, ami például a Trump adminisztráció alatt felmerült, a többi minisztérium esetében pedig szintén nem.
A piacok leginkább az 1900 milliárd dolláros élénkítő csomagra várnak. Erről mikor dönthetnek?
Az élénkítő csomag egy érdekes kérdés. Gyakorlatilag a Biden adminisztrációnak a célja, hogy ezt minél előre, hát nem csak az adminisztráció, hanem konkrétan maga a kongresszusnak is az a cél, hogy ezt minél előrébb vegye. Tehát gyakorlatilag ugye az, hogy mikor döntenek róla, ez jó kérdés, nyilván ezt előre megmondani nem lehet, viszont az biztos, hogy ez nem fog elhúzódni. A dologhoz hozzá, ugye egyrészt azért, mert először a politikai mandátum, tehát amiről én beszéltünk, hogy az elnöki rendeletekkel is üzenni akar Joe Biden, hogy konkrétan a koronavírus, és konkrétan a gazdaság élénkítés, és bizonyos elvi kérdésekben nem túlhalasztást egy-egy döntés, úgy értelemszerűen ez igaz olyan kérdésekre is, amelyek elnöki rendeleten nem megoldhatóak, mint például a gazdaság élénkítő csomagnak nevezett, igazából a támogatás ugye az amerikai állampolgárok és a gazdasági szereplők részére. Én annyival árnyalnám azért ezt, hogy itt valamennyire azért a párpolitika is beleszól a dologba, ugyanis a demokratáknak igazából tavaly nem igazán volt érdekük, hogy a republikánusok által javasolt, a republikánusok tervezeteit például támogassák, mert gondoljunk bele, hogyha azt elfogadták volna mondjuk szeptemberben vagy októberben, akármilyen formában, akkor ugye azzal volt esetben a Trump adminisztráció és a republikánusok el tudtak volna büszkélkedni a szavazók felé ugye novemberben. Úgyhogy ebből a szempontból azt láthatjuk, hogy ami nem volt sürgős a demokrata pártnak ugye tavaly novemberig, az hirtelen decembertől kezdve, illetve most idén majd sürgős lesz. A Joe Biden pedig nyilván partner lesz benne, tehát nem tartom valószínűnek, hogy ez különösebben elhúzódna.
A járványhelyzet mely ágazatokat érintette leginkább az Egyesült Államokban? Turizmus, autóipar, szolgáltatóipar?
Turizmus és szolgáltatóipar volt az, amely kifejezetten szenvedett, ugye, vagy szenved mind a mai napig a koronavírus miatt. Nyilván az egész gazdaságra ez kihalt, tehát azért ha konkrétan ennyire erős hatás éri a szektor, és főleg a vendéglátás például ilyen egyébként turizmussal karöltve, akkor alapvetően az a beszállítókra is kihalt. Tehát tulajdonképpen itt nagyon nehéz olyan szereplőket találni, akiket valamilyen formában nem érintett volna a koronavírus járvány. Ilyen értelemben Amerika nem más mondjuk Európához képest. Úgyhogy ennek megfelelően kisvállalkozásokat, illetve családokat is kifejezetten célba vesz maga a mentőcsomag, hogy minél inkább a leginkább rászorulókat támogassák, hát minimum az hogy szinten maradjanak, vagy legalábbis próbáljanak a víz felszínén maradni, fogalmazunk úgy, tehát nyilván ez egy életmentő lesz az amerikai gazdaság szereplőinek. A dologhoz hozzátartozik még egy érdekesség, ugye korábban említettem, hogy a demokratáknak nem volt érdekük politikai szempontból. Tehát szinte nem feltételezem, hogy nyilván, hogy nem akartak segíteni az embereknek, és most tisztán politikai elemzés szempontjából nem volt kifejezetten hatalmi érdekük, hogy a mentőcsomag minél előbb keresztül menjen. Nyilván most azon lesznek, hogy ez megtörténjen, viszont Az érdekes dolog, hogy itt elképzelhető, hogy valamilyen szinten talán a szabályozás is változik, a mentorcsomagtól függetlenül. Nem biztos, hogy ez ugye a másik irányban mutat, az ellenkező irányban mutat az, amit ugye az elnöki rendelettel hozott Joe Biden, hogy a kötelező maszkviseléssel a szövetségi intézményekben. Én nem tartom kizártnak, hogy ahogyan a vakcináció egyre elterjedtebb lesz, és haladunk előre, és hát remélhetőleg minél hamarabb túl leszünk ezen a hát attól függ, hogyan mérjük hányadik hullámot itt az Egyesült Államokban, hogy a szigorított, vagy szigorításokat egyre inkább feloldják Amerika szerte, vagy legalábbis több helyütt. Ezt azért is mondom, ugye ez triviálisnak tűnik, de ne felejtjük, hogy erről is szólt a vita az elmúlt hónapokban. Ugye Donald Trump hónapokon át mondta, hogy vagy nincs szükség szigorításokra, vagy kifejezetten, amit bevezettek, azt érdemes már feloldani. Különböző területeken, akár az oktatás terén, akár mondjuk a vendéglátás terén, vagy valamiféle fokozatos feloldásokat vezessenek be. Na azt akarom ezzel csak mondani, hogy a demokraták nyilván ezt ellenezték, de múlt héten például Andrew Cuomo, a New York állam kormányzója például szintén azt mondta, hogy ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, meg kell nyitni a gazdaságot, mert ha nem nyitjuk meg minél előbb, előbb-utóbb eljutunk arra a pontra, hogy már nem lesz mit megnyitni. Amikor a demokrata körökben is felmerül ez a gondolat, akkor azért az jelzésértékű, hogy valamiféle változásra hát legalábbis van igény politikai szinten is az Egyesült Államokban a demokraták részéről, és persze a republikánusok részéről is, hogy ezt is érdemes lesz figyelni a mentőcsomag mellett, hogy konkrétan hogyan szabályozzák mondjuk a vendéglátás esetében, ugye említettem, hogy ez nagyon rosszul érinti ezt a szektort, az egész koronavírus járvány, hogy mondjuk bevezetnek egy olyan részleges feloldást, hogy mondjuk szabadtéri, mondjuk éttermek esetében szabadtéri érkezést azt megengednek, vagy sem. Most mondtam egy konkrét példát, úgyhogy ebből a szempontból ezt is érdemes lesz majd nyomon követni, hogy a szabályozás terén milyen változások körvonalazódnak. Itt nem csak a Biden adminisztráció lesz ebben illetékes, hanem értelemszerűen a kongresszus is.
Viszont az most elmondható, hogy az Egyesült Államok jelenleg a járvány által leginkább sújtott ország, viszont Joe Biden beszédében egyebek közt több oltópontot, jobb oltási tervet és más intézkedéseket, jobb intézkedéseket ígért. Mit tud másként csinálni járványügyben, mint elődje?
Hát ez a millió dolláros kérdés, amit sokan kérdeztek már tavaly is egyébként ősszel a választások előtt nem sokkal. Ez egy visszatérő pont volt a demokraták részéről, már akkor is, amikor még több jelölt volt, és nem csak ugye Joe Biden, hogy tulajdonképpen ami miatt tarthatatlan a Trump adminisztráció, vagy nem maradhat a Trump adminisztráció, az az, hogy rosszul kezeli a koronavírus járványt. Félreértés ne essék, a Trump elnök járványkezelési politikája az minimum kommunikációjában valóban rossz volt. Az egész kommunikáció az teljesen el volt hibázva. Egyrészt az elnök szokásához híven nagyon markáns és megkérdezhető megjegyzéseket tett. Ugye ezek közül a legismertebbek, ugye be is járták a világ sajtót, gondolok itt arra, hogy itt napfénnyel vagy napozással ezzel likvidálni lehet a vírust, vagy azt, hogy fertőtlenítőt kell az ember szervezetébe ütni, stb. Stb. Nyilván ezek szokásos, egyébként a Trump tweetekhez hasonlóan a helyén kezelendő kijelentések voltak, de lehetne itt említeni azt is, hogy mondjuk rossz példát mutatott azzal kapcsolatban, hogy vagy annak vonakozásában, hogy maszka vagy maszk nélkül mutatkozott. Egy idő után maszkkal egyébként, de sokáig eltartott egy darabig, mire meggyőzték a tanácsadói, hogy akkor is, ha nincs értelme, akkor is fel kell venni a maszkot. Ugye mondok egy konkrét példát, Anthony Fauci, aki ugye a fő tanácsadó volt ilyen téren, és most ugye a WHO-ban lesz majd a képviselője a Biden adminisztrációnak. Anthony Fauci ugye politikai kommunikáció szempontjából ezt pont fordítva csinálta. Volt olyan esemény, hogy amelyen konkrétan egy, jól emlékszem, egy baseball meccsnek volt a részvevője Anthony Fauci. Az ő dolga volt, hogy a kezdő a dobást, a labdát elhajítsa, és konkrétan azt csinálta Fauci, hogy amíg a kamera vette, és ott volt az úgynevezett gyémán, tehát maga a baseball pályák úgymond közepén, addig rajta volt a maszk, majd ugye ment vissza a helyére, odaült a kollégám elé, és akkor meg levette a maszkot. Tehát gyakorlatilag a tér kellős közepén, ahol nem kellett volna, ott rajta volt, hát ott vette a kamera, ahol meg úgy gondolta, hogy nem veszi a kamera, viszont kellett volna a maszk, vagy inkább kellett volna, ott nem volt. Na ezt csak azért mondom, hogy ennek a fordítottját láttuk ugye Donald Trumpnál, A Trump-féle járványkezelés az igazából kommunikációjában volt rossz, és ezért mondtam azt, hogy ez egy millió dolláros kérdés, hogy Bidenék mihez kezdenek, mert a kérdés az, hogy ezt hogyan lehetett volna másképp csinálni. Nagyon rossz volt a kommunikáció mellett a sajtója a Trump adminisztráció járványkezelésének. Mondok csak néhány példát. Felmerült az, hogy ugye a Trump adminisztráció nem veszi elég komolyan a helyzetet. Valóban egyébként eleinte voltak ilyen megjegyzései az elnöknek. Következetlenül cselekszik. Na most ehhez képest megszólaltattak több demokrata kormányzót, például az említett Andrew Cuomo-t New Yorkból, vagy Gavin Newsom kormányzót Kaliforniából, két határozottan, egyébként hagyományosan erős demokrata bázisnak számító úgy állam. Mind a kettő kormányzó elmondta tavaly ősszel, hogy ők mindent, amit kértek a szövetségi kormánytól, azt ők megkapták. Ez nem kapott olyan nagy sajtóvízhangot, gyakorlatilag erről volt szó, hogy igazából nem azt mondhatjuk, hogy a Trump adminisztráció járványkezelése kifejezetten rossz lett volna, a kommunikáció és a sajtója volt rossz. De mondok még egy példát, a Fehérház, ugye nem kapott ugye Fehérházban körbevezetést ugye Joe Biden, Donald Trump részéről, hiszen nem is volt ott a beiktatáson. A CNN például megemlítette pont a minap, hogy tájékoztatjuk a nézőinket, hogy amellett, hogy ugye elvitték ugye a Donald Trump személyes tárgyait az ovális irodából, meg persze a Fehérházból, egyúttal ki is tisztították a szőnyeget, meg kitakarították az egész Fehérházat, mert hogy, mi tudjuk, az előző lakó, ugye a Trump család nem vette elég komolyan ugye a koronavírusra vonatkozó távolságtartási és egyéb normákat. Na most, egyrészt ezt nem tudjuk biztosan, tehát kiszivárogtak hírek, hogy mondjuk a Donald Trump legbelső körében mennyire vették ezt komolyan, de igazából ez megint egyfajta hangulatkeltés ilyen szempontból, hogy arra összpontosítanak, hogy Donald Trump személy szerint hogyan nyilvánult meg a kérdésben, de maga az adminisztrációnak a járványkezelése egy szövetségi állam országban, igazából nem volt kifejezetten rossz, tehát amit igazából meg lehetett tenni, azt megtettek. Nem is nagyon tudunk egyébként olyan országról megjegyzem, amely, ha úgy tetszik, mintaértékű járványkezelést hajtott volna végre. Ugye szokás volt említeni itt Európában például Svédországot, attól függ, hogy mikor eleinte azt mondták, hogy a svédek milyen jól csinálták, hogy igazából csak folyamatosan teszteltek, de nem korlátozták, ugye, vagy nem zárták le a gazdaságot. Aztán kijöttek a halálozási adatok, akkor kiderült, hogy a svédek mégis csinálták a legjobban. Tehát igazából itt nincs, ha úgy tetszik, egyetemes univerzális megoldó képlet. Csak még egy gondolat ehhez. A Biden adminisztráció részéről, Joe Biden részéről is ez ott az egyik első dolog, hogy felállít egy akciócsoport, rögtön miután megnyerte a választást, de még nem lépett hivatalba, sőt még az elektori kollégium sem erősítette meg a választás eredményét, már akkor azt mondta, hogy felállít egy bizottságot, vagy egy munkacsoportot pontosabban, amely majd kidolgozza azt, hogyan kell a járványt kezelni. Mindenki összenézett, hogy jó, rendben van, de konkrétan mit fog jelenteni ez a gyakorlatban. Ezért mondom, ez továbbra is, nem hiába beszélek elő a hozzáság, ez egy millió dolláros kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan fog, milyen változás jelent. Ez egyelőre ez az egyetlen változás, amit az elnöki rendelet hozott, hogy konkrétan kötelező maszkviselés lesz szövetségi intézményekben, de, és utolsó gondolat csak, legyünk őszinték, egyébként ugyanez jellemző megjegyzem Magyarországon is, olyan értelemben, meg általában a nyugati társadalmakban, hogy itt szoktuk mondani, hogy hordani kell a maszkot, és nyilván sokan nem hordják, de egyre kell, ezért ez elég jól átment a társadalomban, hogy azért van egy ilyen kötelezettség, hogy a maszkot valamilyen szinten igenis hordani kell. Tehát az amerikai társadalomnak ez volt egy ilyen nagy mítoszak, és a médiában, hogyha Donald Trump nem hordja a maszkot, akkor biztos majd az emberek sem fogják oldani. Nem, hogyha a munkahelyen a főnököm elvárja tőlem, hogy a tömegközlekedési eszközön elvárják, hogyha általában van egy társadalmi hallgatólagos norma, hogy ezt hordani kell, akkor azért a legtöbb ember igenis hordja. Úgyhogy ebből a szempontból ez nem biztos, hogy érdemi változást fog jelenteni. Annyiban mindenképp új, hogy formálisan nem írta elő a Trump adminisztráció.
És hogy egy hasonlóan könnyű kérdéskörrel folytassuk, legutóbb itt az arénában ön is említette, illetve Joe Biden beszédeiben is rendre kitért rá, hogy a legfontosabb feladatának az ország egyesítésének, egységének megteremtését, a megosztottság csökkentését tartja. Mielőtt arról kérdezném, hogy mit tud tenni Joe Biden a megosztottság ellen, kicsit beszéljen kérem arról, hogy mennyire megosztott jelenleg az amerikai társadalom, mit mutatnak a felmérések, és miben nyilvánul meg a megosztottság?
Borzasztóan megosztott, nagyon tömören kell összefoglalni, sajnos. A felmérések tekintetében Nem egy új jelenségről van szó. A megosztottság a 2010-es évek elején kezdődött legalábbis a politikai szférában, de egyébként régebbre is visszamegy. A felméréseket azért említem egészen 2012-ig, konkrétan az akkori elnökválasztásokig visszamenőleg, mert ott jelentkeztek azok a politikai kampányban szokásos sárdobálások közepette is nagyon durva megnyilvánulások, nem csak a politikusok, hanem úgy általában ugye a választópolgároknak, a társadalom különböző csoportjai részéről, amelyeknek most még inkább szemtanúi, szemiskültanúi voltunk a 2020-as választásokon. Konkrét felmérést mondjak, 2016-os, de ugyanúgy érvényes mind a mai napig, és 2020-as felmérések is megerősítették. A Pew Research Center készített többek között olyan felmérést, hogy mi alapján szavaznak az adott felmérésben a válaszadók a 2016-os, illetve 2020-as választásokon. Ugye 2016-ban Hillary Clinton, 2020-ban pedig Joe Biden volt, ugye Donald Trump ellenfelére kihívója. Most a felmérésből az jött ki, nem volt meglepő, tehát ugye láttuk a végeredmény, mindkét esetben ugye szoros volt a végeredmény, tehát maga a felmérés is erre világított rá, de ami megdöbbentő volt benne az az, hogy mind 16-ban, mind 2020-ban, de főleg 16-ban lehetett ezt látni, a válaszad, hogy arra a kérdésre, hogy miért Clintonra, illetve Trumpra szavazol, erre a kérdésre a válaszadók egy jelentős része, akkor azt mondom, hogy jelentős része, akkor általában 50-60% fölött azt a választ adta, hogy azért, mert ő nem a másik jelölt. Tehát magyarul azért szavazok Hillary Clintonra, mert ő nem Donald Trump, illetve azért szavazok Donald Trumpra, mert ő nem Hillary Clinton. Azért emelem ezt ki, és ugyanilyen felmérések voltak egyébként 2020-ban, azért emelem ezt ki, mert egyrészt nyilván az jelzésértékű, hogy mennyire volt végigfontolt maga a kampány, mennyire szólt ténylegesen programokról, konkrét döntésekről, és mennyire volt inkább személyeskedő. Másik az az, hogy mennyire... hogy tetszik, intoleráns volt, maga a gondolkodás volt mindkét oldalon, hogy a célom az az, hogy ne a másik nyerjen. Csak egy személyes anekdotát hagyd meséljek el. Egyik amerikai ismerősömmel beszéltem még 2018-ban, ugye a Trump adminisztráció kellős közepén vagyunk, az illető mondta, hogy ő demokrata jelzőletű, és hogy ő alapvetően neki nem tetszik az elnök, rendben van, és szóba jött, hogy hát viszont vannak olyan, viszont elég komoly támogatottsága van. Ugye, zárójel, ugye most 2020-ban 70 vagy közel 75 millió ember szavazott Donald Trumpra, ez az Amerikai Egyesült Államok történetében a második legtöbb szavazat, értelemszerűen Joe Biden után, tehát Joe Bidenre szavaztak a legtöbben az USA történetében, de azért 75 millió ember az mégiscsak 75 millió szavazat.
Igen, és ugye Donald Trump kiemelte, hogy regnáló elnökre ilyen sok szavazatot még sosem adtak le, vagyis Joe Biden is a legtöbbet kapta, meg Donald Trump is a legtöbbet kapta a maga szemszögéből.
Így van, és ez több is, mint ugye, amit Barack Obama kapott 2008-ban, illetve 2016-ban. Ezt most nem azért mondom, hogy Obamát nyilván szintje, nem azért mondom, csak hogy kontextusba helyezzük, hogy tényleg a ha úgy tetszik, bármennyire is megosztó Trump, azért valamit jól csinált olyan értelemben, hogy megtalált bizonyos célcsoportokat, akik úgy érezték, hogy az ő igényeiket kielégíti különböző területeken ugye a Trump adminisztráció. Visszatérve itt a külön személyes beszélgetésemre, így szóba jött az, hogy na jó, rendben van, de akkor a másik táboron miért szavaz úgy, ahogy szavaz? Én mind a két oldal ezt kérdezi. Konkrétan Donald Trump a személyes, egy demokrata ismerősöm mondta nekem, vagy demokrata szimpatizáns ismerősöm mondta nekem, hogy ő nem tudja fölfogni agilag, hogy hogyan fenébe szavazhatnak Donald Trumpra, akiről különböző botrányok jönnek ki a sajtó. Azt mondja, mi igaz, mert mi nem, az egy másik kérdés, de hogy ennyire rossz a sajtója, meg ennyire megosztó személy, hogy hogyan fenébe szavazhatnak rá. És akkor mondtam neki, hogy hát nézd, attól függ, hogy ilyen területről beszélünk. Ma nem akarok beleszólni így magyarként abba, hogy amerikaiak milyen megfontolás alapján szavaznak az elnökre, ezt nyilván ők tudják legjobban. De ha mondjuk Donald Trump azt ígéri a nyugat-virginiai bányászoknak, második generációs, harmadik generációs bányászoknak, hogy nem fogja bezárni a szénbányákat, akkor lehet ezen mondjuk főleg európai fejjel fanyalogni, hogy hát de párizsi klíma megállapodás és egyébként káros anyagkibocsátás, és a szénbányáknak nincs jövője, és ezt a objektíve így is van, tehát hosszú távon nyilván nincs jövőjük, lignit meg szénbányáknak, de hát Hillary Clinton pont azzal húgott el egy csomó szavazatot 16-ba, hogy oda ment második generáció szénbányászokhoz, és azt mondta nekik, hogy hát a jövő a naperőművekben meg napelemekben van, ami szakmailag rendben van, de hát ez nehéz lesz egy második, harmadik generációs bányászt meggyőzni arról, hogy a teljes identitásodat, meg a teljes szaktudásodat most felejtsd el, és képezd át magad. Ugye ez struktúrális munkanélküliség is jelente. A lényeg az azt, hogy mondom, hát, hogyha Donald Trump egy más ígérettel megy oda a Nyugat-Virginiába, akkor Nyugat-Virginiában rá fognak szavazni, ennyire egyszerű a történet. Életebben racionálisan gondolkodnak, és erre mondta az ismerősöm, hogy de ez az, hogy nem hozta vissza a szénbányákat, vagy nem hozott vissza annyit, mint amennyit ígért, és mégis rászavaztak. És mondtam neki, ez miért van. És azt mondta, hogy beszélt néhány emberrel, egy republikánus szavazókkal, vagy Trump szavazókkal, és azt mondta, hogy ez volt számára a legmegdöbbentőbb, és így, bocsánat, ezt így mondom, de így teljesen boci szemekkel mondta nekem, hogy hát ez a legmegdöbbentőbb, hogy azt mondták nekem, mondja ő, azt mondták nekem, hogy nem baj, hogyha Donald Trump egy-egy ígéretet nem teljesít részünkre, vagy nekünk, legalább nem a ti jelöltetek győzött. Tehát legalább nem Hillary Clinton, nem az győzött, akit ti szerettetek volna, az a szomszéd teherne el. Ugye ezt Kelet-Közép-Európából hallgatni, azért az ember mosolyog egyet, hogy jó ember, ez annyira nem újdonság. Ugye ez az angol száz kultúrából hiányzik. Tehát ugye az angol nyelven ez a szó, hogy káröröm, ez nem létezik. Ez a német Schadenfreude-t vették át. Na csak azt mondom, hogy ennek a politikai kultúrája érződött már 2016-ban is. Mai megosztottságban ez mit jelent? Csak egy gondolat itt tömören. Ugye a Joe Biden beiktatási beszédének a hát a 70-80%-a az erről szólt, hogy mennyire szükség van az egységre, és ez így is van, óriási a megosztottság. Csak egy konkrét példa, ugye említettem, hogy itt a különböző, már 2016-ban, sőt azt megelőzően érződött politikai szférában jelentkező megosztottságot, választások idején idézőjelben teljesen normális, az intenzitása volt nagyon durva már 2016-ban is, meg a stílus értelemszerűen, mélyebb az intézményi megosztottság. Tehát amikor az amerikai intézményrendszerbe vetett bizalom rendül meg mindkét oldalon, ugye bal oldalon azt mondták, vagy a liberális oldalon, igazából inkább a bal oldalon azt mondták, hogy nem lehet bízni a, mondjuk az elektori kollégiumban, mert az egy ősrégi dolog, és hogy igazából, ha nem lenne elektori kollégium, akkor simán nyert volna Hillary Clinton is 2016-ban. Hát ez gyakorlatilag az amerikai intézményrendszer, ahogy létrehozták, abba vetett bizalomnak a teljes hiánya. Jobb oldalon meg ugye láttuk, ami január 20-án történt, nyilván nem reprezentatív mind a 74 millió szavazó tekintetében, de ez is egyfajta intézményrendszerekkel szemeli bizalmatlanság. Maga Donald Trump jelenség is egy intézményrendszerekkel és politikai rendszerrel szembeni bizalmatlanság.
Mit tesz, vagy mit tehet Joe Biden a megosztottság ellen? Erről lehetett-e már hallani valamit, hogy milyen tervei vannak? Mert jól hangzik, de ezt tettekre lefordítani elég nehéz.
Igen, kettő megjegyzés, ugye nem tudjuk konkrétan milyen tervei vannak, illetve egy-egy kisebb intézkedésről tudunk. Milyenre kitérek? Alapvetően azért azt érdemes megegyezni, hogy ez nem ő rajta múlik. Tehát attól, hogy ugye, ami igaz volt sok tekintetben az Obama adminisztráció alatt, az igaz most is, hogy attól, hogy egyébként valóban jó szándékos, és valóban pragmatista, és tényleg ilyen szempontból kompromisszumra kész republikánus körökben is elfogadott személy, mint Joe Biden került hatalomra, ebből nem következik az, hogy akkor ő egymaga meg fogja oldani ezeket a problémákat. Főleg akkor, ha egyébként sokan azt mondják, hogy ezek generációkon átívelő rendszer szintű problémák. Épp ez a gond, hogy tulajdonképpen a problémák egy jelentős része vagy nagyon régi sérelmekre épül és a társadalom egészét átjárja, vagy adott esetben nem létező probléma, viszont legalább az egyik fél azt mondja, hogy ez rendszer szintű, és ebben mindenki bűnös, sőt nem csak hát felelőssége van, hanem konkrétan bűne. Tehát nem csak, ha valaki nem ért egyet velem, az nem azért van, mert ő téved, vagy mert tájékozatlan, hanem mert gonosz. Pont, és ez konkrétan emberi kapcsolatok a kiat egyébként mindennapi szinten, családi szinten az Egyesült Államokban. Egy konkrét példát hadd hozzak, már úgy általában, hogy mennyire mély megosztottságról van szó. Az Egyesült Államokban a New York Times munkatársai jelezték hozták fel egy cikksorozatban az úgynevezett 1619-es projektet, a 1619 Project nevű koncepciót. Ennek a lényege az, hogy az Egyesült Államok alapításakor megfogant függetlenségi nyilatkozatban megfogant alapelvek, hogy szabadság és egyenlőség, ezek az ideák, amelyeket korlátozott mértékben a 18. században, de aztán lépésről lépésre a 21. században egyre jobban megvalósított az Egyesült Államok, és példát mutatott a világnak ilyen tekintetben, hogy ez igazából hazugság úgy, ahogy van, és hogy tulajdonképpen rendszer szintű rasszizmus van az országban, és hogy valójában az alapító atyák is csak azért akartak függetlenedni a britektől, hogy ezzel fenntarthassák továbbra is a rabszolgatartást. Most ez egy nagyon erős állítás, egy az évben az amerikai történelem és identitásnak a teljes revíziója. Erre válaszul készült el Donald Trump megbízására az úgynevezett 1776-os jelentés, 1776 report, ez elérhető még egy darabig legalábbis online, azért mondom még egy darabig, mert ez a hagyományos, tradicionális történelmi szemléletet vezeti be. Na, Joe Bidennek az egyik első lépése az volt, hogy ezt azt mondja, hogy erre nincs szükség. Hát ez nem kell. Itt nagyon fontos utolsó gondolat, nagyon fontos, így gyakorlatilag a legalapvetőbb, tehát a nemzeti identitás, nemzeti értékek, közös múlt, kik vagyunk mi kérdésre adott válaszokban nincs egyetértés bizonyos csoportok között.
És hát Donald Trump távozóban Washingtonból azt mondta, hogy valamilyen módon visszatér. Ez azt is jelentheti, hogy továbbra is elnöki ambíciói vannak, vagy éppen azt, hogy más vezető szerepben képzeli el a jövőjét, akár a republikánus párton belül is, mert hogy a Wall Street Journal szerint egy patrióta párt létrehozásán gondolkozik. Szóval mire gondolhatott, amikor azt mondta, mielőtt felszárta az Air Force One-ra, hogy valamilyen módon visszatér?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy el sem megy, mert hogy az ő személy az nyilván kérdéses, tehát alapvetően egyébként lehet gondoskodni arról is a demokraták részéről, hogy ne térhessen vissza, mert hogy tehát eltiltják mondott adott esetben szövetségi hivatal viselésétől, úgyhogy nem vennék rá mérget, hogy ő formális tekintetben, viszont azt elképzelhetőnek tartom, sőt valószínűnek, hogy valamilyen módon szponzor vagy támogatni fog különböző republikánus vagy hasonló politikai kezdeményezést. Nem tartom kizártnak, megjegyzem, kétélű fegyver, tehát alapvetően Donald Trumpnak a személyes kiállása egy-egy ügy mellett az, az egyszerre állás és egyszerre átok, mert nem igazán kontrollálható ugye közszereplőként tevékenykedett eddig is. Viszont ugye azért mondtam azt, hogy el sem megy, mert Donald Trumpnak a politikailag, az ő személye politikailag halott, a trumpizmus az él és virul. És ezt nem pejoratív értelemben veszem, mindig más módon, vagy más néven, de az a fajta, még egyszer mondom, nem pejoratív jelzőként mondom, de nacionalista, populista irány, főleg a republikánus párt berkeiben, az mindig is létezett valamilyen formában, csak mindig másképp hívták. Volt, amikor ugye Tea Party, vagy Tea Party mozgalomként hívtak ugye még a 2010-es évek elején, volt, amikor Barry Goldwater a 70-es években, Barry Goldwater, itt a 60-as években, Barry Goldwaternek a kicsit radikálisabbnak nevezett szárnya a republikánus párton belül, tehát ez volt jelen.
És mennyi ideig maradhat ez még Trumpi vonal? Mennyire erős ő a republikánus pártban? Megmaradhat-e ő a republikánus párton belül egy meghatározó személyiségként?
Egészen addig maradhat ez Trumpi vonal, tehát addig hívhatjuk trumpizmusnak, amíg nem talál a, most a republikánusok mondom, mert demokrata vonal, ez valószínűtlen, hogy megtörténik, amíg nem talál a republikánus párt olyan jelöltet, aki hitelesen tudja megszólítani azokat a csoportokat, akik úgy érzik, hogy az amerikai intézményrendszer vélt vagy valós módon úgy érzik, hogy az amerikai intézményi rendszer, hogy teszik, megfelelkezett róluk. Az intézményi rendszert a legtágabb értelemben értem. Tehát nem csak az a magukat az intézményeket, hanem kifejezetten a politikai és főleg kulturális, popkulturális elitet. Tehát van egy, mondok egy konkrét példát, ha nem hiába mondtam, hogy a 2010-es évek óta van megosztottság, onnantól kezdve van egy ilyen feszültség, hogyha valaki nem ért egyet velünk, mondja elsősorban a kommunikációs rendszerben domináns, mondjuk demokrata oldalnak a progresszív ága, ha nem érted egyet velünk, akkor te nem csak buta vagy, te gonosz vagy. Ez nagyon keserű érzést kelt az emberekben, és amíg nincs egy olyan politikai jelölt, mint Donald Trump, aki azt mondja, hogy én nyíltan szembeszállok velük szemben, és vállalom az ezzel járó költségeket, addig ezt trumpizmusnak hívjuk. Ha jön egy új jelölt, aki ezt hitelesen megteszi, mármint, hogy a Donald Trump helyébe áll, akkor elképzelhető, hogy nem trumpizmusnak nevezzük.
Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének munkatársa volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!